Steindl Rezső, mai beszélgető társam. Nagyon köszönöm, hogy befáradt ide a stúdióba. Szeretettel köszöntöm, Rezső.
Én is köszönöm a meghívást.
Ön a MABEOSZ Vasmegyei elnöke, tehát a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Vasmegyei elnöke, felelőse, mindenese. Mióta gyűjt és mióta elnököl?
Hát a gyűjtés kezdete az a gyerekkoromra vezethető vissza, ami már régen volt, és ugye édesapám is gyűjtötte a bélyeget, és valahogy úgy kezdte megszoktatni velem is ezt a gyűjtési dolgokat, hogy mit, hogyan, merre, mit csináljunk, bélyegek áztatása, stb. Tehát akkor ez még nagy divat volt.
Borítékokról?
Igen, borítékokról, amit már utólag bánok, mert sok mindent nem kellett volna leáztatni, de hát akkor, mint gyerek fejjel az ember kivágta, később ugye leáztatta, már ugye ezek a futott borítékok, amit mi így nevezünk futott, ami a postai utat ugye megjárta, hát bizony némelyik úgy levélen lenne nagyon jó, ha most az meg lenne. Uh-huh. De hát már túl vagyunk rajt. Hát ez terékkorom óta megy, mondom, ez a gyűjtés, és akkor hát ugye volt a kihagyások természetesen, ugye a katonaság nálunk még azért a 2 év közben uh-huh. megvolt, és utána aztán folytattam, mikor a lányaim is megszülettek, és akkor úgy kezdtem megint újból gyűjtögetni. Hát nyilván visszafelé is meg kellett ugye venni azokat, amik ugye kimaradtak, és aztán egyenesbe kerültem egyszer csak. És akkor, mikor a munkahelyemen, az már a harmadik munkahelyem volt a tűzoltóság, ott alakítottunk egy bélyeggyűjtő szakkört. És akkor ott én újdonságfelelős lettem, miután azt akkor minden bélyeget, ami megjelent abban az évben, azt ugye folyamatosan...
Újdonságfelelős.
Újdonságfelelős. Ja, van ilyen is. Hát a nagyobb köröknél, ugye akkor még volt elnök, volt titkár, volt újdonságfelelős, de viszont ugye ezek már sajnos ezek kifeszülve vannak, csak legfeljebb a nagyobb bélyeggyűjtő körök, ahol 40-50 ember van ott, ugye azért kellenek ilyen beosztások, de ugye most már ülünk, ha egy 10 fős kör összejön, ez sajnos nagyon megfogytunk.
És ez az elnökségi titulus, ez együtt járt azzal, hogy mondjuk a feltételezem, hogy a legrégebb óta gyűjt
bélyegeket? Nem, ez semmi közelhez. Tulajdonképpen ez, ugye van egy országos küldöttgyűlés, amire időnként egy évben legalább egyszer, ha nem kétszer kell menni küldötteknek. Tehát mint küldött is szerepelek ebbe, meg hát mint megyei elnök. Hát ez csak egy ilyen tisztség, egy ilyen előnye nem jár.
Van neve a gyereknek.
Így van. Ha valakinek valami problémája van, persze próbálunk rajta segíteni, mert ugye adódhatnak itt a gyűjtők között is, hogy valami probléma adódik, valamit nem kap meg, vagy mit tudom, hogy véletlenül elkeveredett, vagy elvesztette, akkor ilyeniken próbál az ember segíteni.
Valamikor ebben az országban én úgy emlékszem, hogy nem nagyon volt olyan háztartás, ahol ne lett volna egy bélyeggyűjtő album legalább. Azért ez a helyzet változott az évek alatt, ugye?
Rettenetes.
És nem előnyére.
Na most akkor ezt kiegészíteném azzal, hogy nem volt olyan iskola, nem volt szinte olyan szombathelyi viszonylatban olyan üzem, ahol nem volt üzemi bélyeggyűjtő szakkör. Hát csak a járműjavítót vegyem, a Remixet itt hirtelen közelben. Úgyhogy itt mindenhol volt bélyeg szakkör. És azokban rendesen volt létszám is. Tehát nem
és
csak
komoly szakmai munka
komoly folyt. Szakmai kiállításokat szerveztek, stb. És ugye ezek szépen, ahogy az üzemek szűntek, meg ezek egyáltalán. Na most ugye próbáltunk nyilván átmenteni embereket, gyűjtőket más körökbe átvenni. Nálam is van olyan, aki még a Remixben volt, itt a tűzoltókörbe is, meg a bázisnál is, akik még a régi üzemi gyűjtők voltak. Vagy például ilyen cég, hogy az állami biztosító. Ott is volt bélyeggyűjtő.
És mi lett ezekkel a gyűjteményekkel?
Hát ugye ezek sajnos ott vannak, hogy ennek most kezd a gazdájuk vagy meghalni, vagy már örökölték. A pandémia alatt meg ugye nekem is elment legalább az idén 6 tag, Isten nyugtass őket, akik hát meghaltak, és ugye azoknak a gyűjteményei, hát vagy kallódnak, vagy nem tudom. Szóval arra azért ráfigyelünk, hogy ne a kukába kerüljön, mert azért az nem szabad. Viszont ha a család nem tudja, hogy mi van nála ott örökségben, akkor nagy baj van. Tehát az illető még életében nem közölte ott a nejével vagy a gyerekekkel, hogy ez a helyzet, és erre nagyon figyeljetek, mert ez egy érték valahol, akkor baj van. és sokszor hozzák be nekem oda az irodába ezeket a dolgokat, megjelennek özvegyek, gyerekek, hát csináljuk vele valamit, mert őek is nem értenek, nem tudják, hogy mi ez, kidobják a kukába, stb., az lesz a sorsa. Jaj, mondom csak azt, ne? Én megmondom őszintén, ha tudunk rá, ha látom a gyűjtemény olyan rendezett, azért mindig tudunk rá embert szerezni, vevőt, aki azt azért egy reális áron megveszi. Viszont ha látom, hogy egy rendezetlen gyűjtemény, tehát össze-vissza szabdalt, meg vegyes, nincs egy normális sorozat meg, hanem csak imit-tamot látni valamit, akkor azért azt megpróbálom rávezetni, hogy nem pukába, de elküldöm ifjúsági körnek. Az Alföldre van egy kör, amit én támogatok, és akkor én karácsony környékén, illetve adventbe, akkor egy csomagot a saját költségemre elküldök nekik, és azok örülnek neki minden ilyen küldeménynek. Tudom azt, tehát nyilván nem csak ezeket, hanem én magam gyűjteményéből is, amivel már nincs szükségem, elküldöm neki. Meg szakirodalmat, ami így fönnmaradt, aztán az ember elküldi nekik, hadd örüljenek, meg tanulmányozzák, hát még gyerekek, iskolások, hát képezzék magukat, és van ott egy lelkes szakkörvezető, már előre, november körül már ugye, hogy nem felejtesz el bennünket. Mondtam, nem, hát persze.
Ha jól értem, akkor még hagyaték értelemben is azért jelentős értéket képviselhet. Hogyne, adott esetben egy gondozott, jó sorozatokkal bíró, épp állományú gyűjtemény. Mi volt az, amivel így Rezső találkozott, mondjuk, ami úgy komolyabb vagyontárgyat jelenthetett esetleg?
Most az igazi nagy gyűjtemények, amivel nagyon olyan dolgok vannak, ami esetleg milliós értéket képvisel, mert van olyan.
Egy bélyeg.
Egy bélyeg, van olyan, tehát a magyaroknál is van, nem csak ugye a Mauritiuszt kell emlegetni, ami hát az egyik legdrágább bélyeg ugye a világon, ami dollármilliókat ér, és azt nyilván nem albumba őrzik, hanem trezorba valahol, valamelyik bank trezorjába. Viszont hát ez nyilván Magyarországon, hát ez nem is sűrűn fordul elő. Viszont vannak magyarban is olyan bélyegek, magyar kiadásban, magyar postai kiadásban, például a fordított Madonna, ez nagyon híres, hát ez milliós tétel.
Mi ennek az oka?
A Madonna olyan szerepelt a bélyegen, tehát így a kis deddel, az a belső kép, mert egy kör meg volt fordítva, egy cím lett.
Nyomdahibás?
Ez nyomdahiba, nyilván fordítva került, tehát egy íve mondjuk egy bélyeg. Én láttam ezt nagyon közelről, kiállításokat szerveztünk, vagy csináltunk, hol is, Tatán, igen, és ott egy pesti gyűjtő, aki azóta elhunyt sajnos, hát nyilván ő meg a Bélyeg Múzeumnak adta még életébe a dolgokat, úgyhogy azok nagyon örülnek neki. Ott láttam ezeket a dolgokat, szóval borzalmas értéket képviselne. Meg aztán vannak ezek a különböző tévnyomatok. Ugye van, aki ezekre bukik.
Tévnyomat? Ez
tévnyomat. Az azt jelenti, hogy akár még egy ilyen kis nyomdai piszok oda kerül a bélyegre. Egy adott bélyegre csak az iven. Az már ugye azt jelenti, hogy ott már valami nem tiszta. Vagy egy betűről hiányzik, mint egy ékezet. Az I betűről nincs ott az ékezet. És akkor van ugye tám példány, ami látom, hogy azon meg ott van.
Tám
példány. Ezen meg nincs ott, akkor ott a eltérés van.
És az előfordulhatott-e valaha a világtörténelem, vagy a bélyeg történetében, hogy mondjuk valaki szándékoltan csinált ilyen hibát, hogy a később az
árfolyam ennek felmenjen? A fordított Madonnát rengetegen próbálták, ugye kivágták az eredetiből, és akkor próbálták eladni, tehát ilyen trükkök voltak persze, de hát ugye erre előbb-utóbb fény derül, hát azt csak rá kell nézni. Hát úgy nem tudta megcsinálni, hogy az ne látszódjon. Az eredetit azt meg úgy is látták. Vagy a nagymánya, az egy kétszímletű sornak az egyik példánya, még a koronás, azt hiszem 37-ben adták ki, most lehet, hogy tévedek, ilyen dátumokat sose jegyzek meg. És akkor ott a színváltozás, hogy más színe van annak. Aha. Például, és ezt most az SZM Erdélyhöz tartozó nagymánya ottani postahivatalba szúrták ki.
Tehát most a példa, tám példányhoz képest színeltérés van. Tám példányhoz
képest teljesen eltérés van. Hát ez is ilyen milliós téma. Tehát vannak magyarban is jó bélyegek. Hát ugye kinek van szerencséje hozzá. Hát nyilván ez kemény, hosszú zsebke.
Említette már, hogy meg az Alföldön van egy kisebb társaság fiatalokból álló társaság.
A több is, csak ugye én ezt speciál őket támogatom.
Egy országos szinten ezek az egyesületek, vagy szakkörök, vagy baráti társaságok, ezek még azért felelhetők mondjuk a nagyobb városokban? Vagy mennyire tudnak egymásról?
Igen, hát nyilván országokban azért vannak bélyeggyűjtő nagyobb városokban. Még ugye területi irodák voltak ezelőtt mindenhol, itt Szombathelyen is. ennek végül is én vagyok az örököse ilyen szempontból, ahhoz ide tartozott Veszprém megye, Zala megye, a Vas megyén kívül. Tehát ezt itt a Szombathely területi iroda látta, itt a Szili János utca végén volt ez az iroda, amit azóta aztán a Mabiosz már ugye értékesített, már saját ingatlan volt. De ugyanígy volt Győrbe, volt Pécsen, csak Dunántúlt mondva, akkor Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán. Ugye nyilván Pest a központ, a Mabiosz székházban volt ott a központ, hogy hát van is. Ezek a területi irodák lényegében mind megszűntek. Most legutóbb a győri iroda szűnt meg, a kolléganőm elment nyugdíjba, és hát ugye vakarják is a fejüket, hogy most mi van, mert ő ott összefogta a fiúkat, mind a Kotlós, a Csibét.
Sajnos. Nehéz utánpótlást találni vezetőnek?
Nagyon, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Senki nem vállal fel plusz munkát, nem. Ugye én is még akkor, ugye a 24-48-as szolgálati rendszerben jártam, nekem ott volt a két nap szabad, így vállaltam el fel, még aktív koromban. Hát ugye most még már régóta nyugdíjban vagyok, tehát ezt már azért vállaltam, mert különben is, ha én mondjuk itten abba hagynám, akkor itten bodléban lenni, már nem lenne hirtelen utód. Uh-huh. Már én ezt érzem, hogy pedig szívesen mondom, átadnám már fiatalabbnak, de nincs. Hát azt kívül.
Pedig ahogy itt látom, meg hallom, meg bevallom én, hogy szervezetileg ez ennyire jelentős lett volna, főleg korábban, a korábbi időkben, ezt én magam sem tudtam, de azokból a dolgokból, amit most elmondott nekem, modern szóval élve, erre azért nagyon rá lehet kattanni. Tehát amikor valaki igen, úgy tényleg már csak ezt veszi észre, meg ha mutatnak neki egyet, akkor azt nagyon be tudja határolni, hogy melyik évben adták ki, hol adták ki. Tehát ha valaki ennyire tudora lehet egy bizonyos dolognak, akkor ez a bélyegre biztosan igaz, hogy mondjam azt, hogy fanatikus bélyeggyűjtők is vannak nyilván.
Hogyne, persze. És a rengeteg információt hordoz a bélyeg, tehát ez lényeges. Tehát én emlékszem, mikor a lányaim általános iskolások voltak, ugye nem volt még internet, ilyesmi, akkor mindig firtattam, hogy mit a történelemből, erről a bilógójában mit tanulnak, hol tartanak, és akkor mindig állítottam nekik össze egy ilyen kis teklapra bélyeget. És akkor tanárnő üzent, hogy őnek nagyon örül, és csak küldjem, és akkor a lányok meg mindig kapta piros pontot, vagy ötöst egy idő után, és ez így nagyon tetszett neki. Hát jó, most már az internet világában ezt nem lehet eljátszani, mert bele megy a laptopjába, aztán már ott van.
Igen, hát emlékszem azért korábban mondjuk jelentős sporteseményekhez, vagy tudományos felfedezésekhez, vagy földrajzi felfedezésekhez tartozó sorozatok jöttek is sor, olimpiákra, világeseményekre, világbajnokságokra. Nem tudom, az űrkutatásra kapcsolatban én rengeteget láttam egy időben, az egy kimeríthetetlen. Volt.
De nem csak nálunk, a világban. Tehát az űrhajózás, az, ugye Amerika főleg, a Szovjetunió adta, de hát mi is adtuk ki nyilván, mint a akkoriban a KGST, meg stb. Tagállamok, meg hát a Varsói Szerződéshez tartoztunk, ugye, ezek adták ki a magyarok is. Egy körmendi gyűjtőről emlékszem, azóta ő is hát sajnos meghalt, aki szintén az űrhajózás, egy gyönyörű kiállítás anyaga volt, amit itt még a tanárképzőn állítottunk ki, csodálatos anyag volt, meg aláírásokkal, űrhajósoknak az aláírásával, minden, ami úgy földobta a dolgokat, de hát sokadrangú dolog lett, ugye, már természetes, hogy most már maszek űrhajók röpködnek meg egyébben.
Káprázatos grafikai.
De egyébként tényleg szóval az információ, nejem szokta mondani, mikor még a Vágónak ment ez a műsor, ez a legyen öl is milliómas, ez a kérdéseket tette föl, és ugye négy válasz körülete. És akkor ugye az ember ugye otthon ülveni, mondtam a választ a négy közül. És azt mondja, nem, és honnan tudod? Hát ott a bélyeg. Jelent meg erről a dologról bélyeg. Ugye most is szombaton fogják kiadni ez a vadászati világkiállítás, ami most aktuális, most szombaton fog megnyilani, szombaton lesz megjelenés, hát nyilván mi a jövő héten kapjuk meg, mert szombaton posta ugye nálunk itt nem dolgozik.
Mert ezekre egyébként mondjuk most hülye szóval elővásárlás, hogy jól van egy bélyeggyűjtő közösség?
Hát a bélyeggyűjtő, ugye a Mabiosznak, ugye nyilván a postán keresztül, én nekem megjelenés napján a lakásomon ott a bélyeg. A megrendelt mennyiség. Tehát az nekem minden alkalom, hát most úgy valamikor a postára mentem érte, én már utána ez a pandémia dolog bejött, nem óhajtottam oda sorbálni, hanem oda nekem a posta a lakásomra kihozza. Csak egy címváltozást csináltunk, hogy nem postán maradó, hanem XY utca házszám. És akkor oda hozza nekem a posta, és semmi gondom neki, otthon azt én már szépen szétoztam, minden körnek tudom mennyi jár, rájuk az összeget, és akkor a fiúk jönnek be hozzám, fizetnek, megvihetik a cuccat a köri tagoknak. Ez így működik. És ez nagyon jó, már ugye a Mabiosz tagok az azért tagok, meg azért fizet tagdíjat, hogy ő ezt tudja, hogy neki nem kell sorbálni semmilyen postán, hogy jé, úristen, meg fogom ezt kapni, vagy nem kapom meg, mert a posták is hol kapnak ellátmányt, hol nem. Hogy egyikből kapnak, egyikből nem kapnak.
És akkor tájékoztatás is kapnak a tagok arról, hogy mi
éppen
várható?
Most küldtem el, mielőtt eljöttem az e-mailt, hogy posta leküldte a 25-i dolgokat, hogy az mi fog megjelenni, és minden körnek, akinek ugye e-mailje van, elküldtem, hogy lássa az illető, hogy mennyi pénzt kell majd hozni nekem.
És mit szól ahhoz, Rezső, hogy most két vagy három alkalommal is már a Magyar Posta magyar animációs filmek figuráit adtak ki sorozatként, ha jól
emlékszem.
Most a Kukori
és Kotkoda volt,
igen, aztán volt a Süsű, frak, meg frak a Frak.
Is Süsűvel kezdtek, a Frak volt a középső, és most a Kukori és Kokori. Hát ez népszerű, persze. Ez
nyitása,
nem győzök utárendelni már az unokáknak. Na. A gyűjtők még pluszban a gyűjteményen kívül még veszik.
Lehet, hogy tehát újraindulhat valami ezen a területen?
Hát igen, és most biztató, most nem akarom lelőni a poént, most ugye küldött gyűlésen voltunk, és mindig ilyenkor megbeszéljük a jövő évi tagdíjat, ugye megszavazzuk. És most az elnökünk tett, az országos elnök úr tett egy olyan javaslatot, hogy vegyünk vissza az eddigi tagdíjakból, és az ifjúságira meg lenulláztak. Úgyhogy nem lesz az ifjúságiaknak tagdíj. Most ebben bízunk, hogy esetleg egy kicsit majd feldobja a gyerekeket. Bár ugye az a legprobléma, hogy az iskolákba besetehetjük a lábunkat. A pedagógusok le vannak terhelve. Tehát nem lehet senkit sem rábeszélni arra, hogy ő neki jön egy ifjúsági kört szervezni, mikor azt se tudják, hogy mihez nyúljanak nyomorultat. Tehát nem, hogy mi ottan szervezkedünk, tehát ez nincs. Na most ahol van viszont olyan pedagógus, aki maga is gyűjti a bélyeget és a gyerekekkel, meg tudja egy ilyen kis 8-10 gyereket maga mellé tud édesgetni, ott oké, ott megvan a ifjúsági kör. Ez az országban van több helyen, de sajnos nagyon kevés. Az idén lejár pont egynek a kettőből az év, hogy 25 évig mind egyetemista, hogy az addig lehet, ifjúsági tag utána már felnőtt, a másik az még tanul, tehát marad egy jövőre. Valamikor a Bagolyvárba, a régi szép időkben két ifjúsági kör vonult párhuzamosan, két külön körvezetővel, nyüzsögtek a gyerekek, 30-40 gyerek. Azokból alig lett felnőtt gyűjtő, sajnos, elvesztek. Itt a probléma. Nincs ifjúsági utánpótlás, tehát van egy nagyon öreg nyugdíjas korosztály, még nálamnál is öregebbek, és akkor van egy középkorosztály, ifjúsági meg a talépen mutatóban van. Hát az a Bélyeggyűjtő Szövetség azelőtt, ez 100 000-es nagyságrendű volt. 100 000-es, nem mondok rosszat. Hát ebből volt, hogy az üzemek, iskolák, mindenhol volt szakkör.
Az iskolákban ugye annak idején voltak a takarékbélyeg gyűjtőlapok is, vagy kis füzetkék.
Igen, ismerem, hát azt még nálam.
És akkor az év végén be lehetett váltani bizony. Volt, akinek nagyon komoly összegek jöttek össze, így a 100 forintokból, meg az 50-ből,
hát akkor egy-két forint az nagy pénz, igen, volt, egy-két forint, egy 4 gombócos fagyit adtak, igen, a mi időnkbe, és aztán, vagy 50 félért volt egy gombóc, tehát...
Ezt azért jónak látnám feleleveníteni.
Akkoriban ez frankon ugye ment az ember, volt egy kis zseppénz, takarékbélyeget vettük. Hát ösztönözték is az embert, a tanítónő vagy a tanárnő, hogy na hát vegyetek gyerekek is, akkor őnek is való haszna volt, mert nekünk így gyűlött szépen. Na, de ez ugye teljesen más, maga a bélyeggyűjtés, mert ugye az nem postai dolog volt, ez egy takarék dolog volt, de jó volt. Csak hát ugye most ma gyerek mit csinál? Számítógépre gyűjt, mobiltelefonra gyűjt, nyomja fénapszám, kütyüt, nem érdekli. Sajnos a bélyeggyűjtés mind ilyen ifjúság körében nem lett népszerű. Hiába próbálkozunk meg mindenféle lehetőséggel, de nem. Azért mondom, egy-egy ilyen szakkör, ahol van olyan ember, aki fölvállja teljesen a dolgot, ott esetleg egy 8-10 gyereket össze lehet úgy verbuválni, akik aztán mennek minden foglalkozásra. De van, ahol meg aztán nem jön össze.
Két anyagias kérdésem lehet-e? Igen. Az egyik az, hogy az öngyűjteményemben mi a legértékesebb bélyeg? Tudja ezt összegszerűen?
Van olyan, ami persze értékes, hát most pénzzel nem szeretnék dobálózni, okay, de van.
A másik anyagias kérdésem pedig az, hogy amikor akár csak besegített abban, hogy mondjuk értékesíteni egy hagyaték részeként egy gyűjteményt, vagy ott volt, amikor gazdát cserélt egy nagyobb értékű sorozat, vagy egy darab bélyeg, mi volt az a legmagasabb összeg, amit így látott? Csak hogy fogalmunk legyen
volt,
a hallgatóknak.
Volt azért, amelyik, hát úgy tudtunk eladni, hogy körülbelül olyan 100 000-es volumenben el tudtunk passzolni, de hát abban azért gyönyörű dolgok voltak, hogy ezt hozzá kell tenni. Már ugye aki vesz, azért azt megnézi, hogy miért ad annyi pénzt.
Olyan, mint az arany, ugye? Tehát tartja az értékét. Lehet, hogy időnként
na
van
jó,
egy
mondjuk,
kis ingadozás.
Sajnos egy kicsit arra a posta is rájátszott, hogy például a 70-es évek bélyegei, az smafú. Majdnem, hogy árába tudja eladni az illető, ha valaki olyat ad, és az a legtöbb, sajnos akkor volt a legtöbb gyűjtő. Tehát nálunk van egy ilyen választó vonal, hogy az 1960-as római olimpia, amit azután adtak ki, ott
olimpiai
a
témában,
ott más, akármilyen témában, azoknak a bélyeinek az ára is sajnos nem mentek fel az ágákba, úgy mondjam finoman, tehát maradtak az árába. Nem adnak érte több pénzt. Tudnék, akkora példászámba adta ki a posta, amikor utána ment a taglétszámnak, félmilliós példányba, meg mit tudom én, és most meg lehet nézni a vadászati világkiállításnak a dolgait, 50 ezer blokk, és 20 ezer sort adtak ki, tehát ennyire visszavettek. 100 ezerekből már visszavettek, már nem kell el. Pedig külföldre is ugye sokat el tudnak adni, de hát álljon meg a menet. A belföldi piac meg halódik sajnos.
Mi a legrégebbi kiadású bélyeg, ami otthon megvan rezsőre?
Nekem, megmondom őszintén, én a régebbieket nagyon eladtam, hanem 46-tól a forint fillér bejöveteltő van gyűjteménye. De 2011-ig azt lezártam a Szent Márton bélyeggel. Pont azzal lezártam. Sokkal melyemnek megfogadtam, hogy most magyar újdonságot már nem veszek többet.
Csak külföldieket?
Csak a kiállítás anyagaimhoz, a motívum gyűjteményeimhez. Ha olyat találok, ami nagyon izgat, akkor azt megveszem. De a magyart már újat nem veszek. Van egy pár kiállítás anyagom, ugye, mint tűzoltósággal kapcsolatban van egy szép kiállítás anyagom, ami hát itten azért több helyen már az országban megfordult, illetve hát ugye a János Pál pápás dolog, van a Benedekről egy kisebb, amíg utána most már az új pápáról, Ferenc pápáról nem indítottam új projektet, hogy aztán akkor van még a Mária Cellről, ilyen vallási téma, hát a Szent Márton. Ugye az meg hát ugye a városunk szülöttje volt, és hát azt úgy éreztem, meg benn vagyok a Martinus Egyesületben, annak kapcsán ezt gyűjtöm. Tehát a világban, ami megjelent Szent Martonról, úgy érzem, az megvan nekem. Uh-huh. Míg Argentinából is, tehát meg Venezuelából is, ahol a mi Szent Martonunkat úgymond még a Buenos Airesnek a védőszentje. Pedig hát azért kicsit odébb van.
Igen. Második János Pált említette.
Igen.
Van előttem egy kiadvány, amit én a Szülőföld kiadó vezetőjétől, Farkas Csavától kaptam korábban ajándékba. Egy gyönyörű kiadvány, a Függetlenség szentje,
így van,
az a címe. Ez a kötet, ez úgy van felépítve, hogy Rezső gyűjteménye alapján II. János Pál pápa pápasága bélyegeken és képeslapokon. Tehát kronológiai sorrendben tartalmazza azokat az életeseményeket II. János Pál pápa életében, amik kiemelendőek, fontosak, amerre ő járt, ahol megjelent, amit tett. Ezekkel az eseményekkel összefüggésben a kiadott bélyegek mind ott vannak.
104 útja volt, ugye ezt mindenki tudja már fejből. Hát a 104. útja volt, utoljára az Lourdes-ba volt, és akkor ott mondta a Szentatya, hogy hát akkor már nagyon beteg volt, és akkor mondta, az arándok után végéhez érkeztem, tehát az volt az utolsó olyan külföldi útja, mert utána még Olaszországon belül Loretóba még elment, aztán, de többet aztán már nem utazott, és utána már csak szinte a halálhírre jött. A könyvre visszatérve, ez úgy épül fel, hogy szinte egy keretben van foglalva az ő 27, közel 27 éves pápasága. Mégpedig úgy, hogy ugye a kiállítási anyag alapján készült ez a könyv. A Vatikánt bemutatom bélyegen képeslapon, hogy hát ez egyáltalán miről is van szó, hogy ez a pápáknak a székhelye. És akkor jön az első János Pál pápa, mint előd pápa, aki hát sajnálatosan ugye egy laza hónapig volt körülbelül pápai trónon, és hát ugye mai napig sem tudja pontosan, hogy mi történt, hát hogy mi volt az a hirtelen haláleset. És akkor jött ugye az a bizonyos 78. október 16, amikor megválasztották a mai Szent II. János Pál pápát, pápának. Ugye először került nem olasz pápai trónra, hát egy lengyel, volt szocialista országbeli pápa a trónra. Na most ugye ő aztán elkezdett ugye úgymond utazgatni. Már következő évben, ugye nem csak, hogy Lengyelországba hazament, ugye nyilván, az első útjai között volt, de például első útja Dominikába vezetett, meg Mexikóba. Utána ment csak haza Lengyelországba. Tehát az amerikai földrészt azt ugye elég sokszor látogatta, illetve később ugye az afrikai államokat is, hát kevés volt olyan, amit nem látogatott meg. Na most ez lényegében kronológiai sorrendben hozom a könyvbe. Bélyegen, borítékon, képeslapon, ahomi, ahogyan megvan. Mindegyik ez egy kis kísérő szöveg, hát nyilván, hogy az miért van ott, vagy melyik országban van, stb., aki esetleg a bélyegre nem tudja megállapítani. Kifelejtettem, hogy volt közben egy de vakante állapot, első János Pál halála után, ami azt jelenti, hogy a vatikáni posta ad ki egy 3 címletű bélyegsort, ami az állapot jelöli, hogy nincs pápa jelenleg. Tehát az egyik meghalt, a másikat mi nem választották meg. És akkor az addig van forgalomban ez a sorozat, amíg az újat meg nem válasszák. És utána az kész kifújt, és akkor azt már úgy nem lehet használni. Na most ugye ez megvan ugye az első János Pál halála után, meg majd később, mikor a második János Pál meghal, és a Benedek pápa következik, ott is megvan ez a 3 címletű bélyeg sor, tehát ez is a könyvben szerepel. A második János Pál halála után, meg ugye a 16. Benedek következik, ezek kettő pápa közé esik ez a közel 27 év, ez hangsúlyozottan jelenik meg ugye a könyvbe. A halála után megjelent bélyegek, ugye a halála alkalmából rengeteg posta adott ki bélyeget. Hát ugye nyilván egy bizonyos körbe tudtam ezt megszerezni, hát nem is akartam én teljességigénye ezt ugye mindent megszerezni, mert nagyon sok pénzbe kerülne. Rengeteg olyan állam adott ki, ahol nem is járt, de adtak ki a haláláról bélyeget, afrikaiak főleg. Aztán azokra nem is törekedtem, hogy meglegyen. Amit ugye elérhető közelségben volt, egy Európába, stb., azt ugye megszereztem. Utána megjöttek ugye a boldogavatás, szentiavatás, meg ez a bizonyos, amivel zárul a könyv a 100. évforduló, a születésének a 100. évfordulójára került kiadások, amiből hát egy a magyar postáit tudtuk beletenni a könyvbe. Utána aztán még jelentek meg, amit már csak a kiállítás anyagomba került, aztán bele Liechtenstein, San Marino, Olaszország, Vatikán, hát egyik mind Lengyelország adtak ki mindegyik. Ugye nyilván, hát lengyelek meg főleg, hát ott mindenre. Van egy lengyel cseretársam, aki ráadásul tengerész. És ugye úgy szerezték nekem, hogy ajánlották be, hogy hát már egyik pap itten Vas megyébe, Egyház megyébe, mondta, hogy én már kifulladt, ő már nem tud neki mit adni, küldeni, átpasszolja nekem, és azóta levelezgetünk. Hát ő ugye rengeteget tud küldeni, mert ott minden évfordulóra, mindenre, szinte az összes városban levelezőlap jelenik meg, bélyegzés jelenik meg, amit hát én így nem tudok viszonozni, de viszont amit kér esetleg valami más dolgot, vagy nekem van pluszom valamiből, akkor azt elküldöm nagyon szívesen. Tehát ez így működik.
Rezső, van valami olyan bélyeg, amire mindig áhítozott, vagy nem sikerült beszerezni, vagy az előtt áll, hogy beszerezze, és mondjuk nagyon-nagyon ritka, de minden áron kell, hogy ott
a Szent Mártonnál volt nekem egy ilyen, egy grenadai blokk, grenadai szigeten adták azt ki. Az sokáig kifogott rajtam, láttam interneten, hogy van, stb. Létezik. Tudnék, ez a Van Dyck-nak a festményét ábrázolja egy bélyegen, különben lovas bélyegek vannak rajta, de ugye pont azt ábrázolja, amikor Szent Márton lovon is a köpenyét ugye felezi, és a bélyeg, vagy a blokknak a hátterében is ez a jelenet látható, tehát nagyobb változatban. És ez sokáig kifogott rajtam, na még aztán egyszer egy amerikai kereskedőt is sikerült megszereznem interneten keresztül, és az egész az volt a vicc, hogy a postaköltség drágább volt, mint maga a blokk. Tehát az egy ilyen hatalmas nagy borítékba jött meg, az tele volt ragasztva bélyeggel, de úgy, mint a cserép a tetőn, így egymásra, és el is raktam, mert ilyen el kell rakni emlékbe. Az Amerika Egyesült Államok összes zászlaja, az összes tagállam zászlaja az bélyegen ott mind felsorakozik, és hát ugye az olyan biztosan be volt csomagolva a tengeren túlról nekem, hogy hát körülbelül a gyönge 20 percen betellett, mire hozzájutottam a magához a az anyaghoz, már az úgy be volt csomagolva, hogy esélye nem volt, hogy az meggyűrődjön ezen a hosszú úton, repülőn, vagy ahogy hoztál. Tehát félelmetes. Na, az volt egy ilyen, nekem az a blokk, amin aztán így végül is teljesen megvan most már a gyűjteményben.
Ezső, mit mondanak a kedves hallgatóknak, hogy miért kezdjenek el bélyeget gyűjteni, vagy miért folytassák, vagy mondjuk a családon belül a gyerekeket miért vonják be ebbe a dologba?
De gyerekeknél ugye az lenne az igazi, ha csak hogy tudom, hogy más az érdeklődés, most már más divatok mennek, ugye az internet ugye teljesen elvonta a figyelmet, bár ugye ott rengeteg bélyeges rovad van, tehát lehet nagyokat nézegetni, jó dolgokat. Hát én azt tudnám mondani, hogy azért az ismereteket ott nagyon jó meg lehet szerezni, meg kézzelfogható. Bár a kézzelfogást azt most itten ne úgy értsék, hogy szó szerint megfogják a bélyeget, mert az csipesszel szok. Tehát mi nem a rendőrség vagyunk, hogy új lenyomatokat gyűjtünk, hanem bélyeget szoktuk ezt így mondani viccesen. Tehát csipesszel nyúlunk a bélyekhez általában. Hát a felnőtteknél, hát aki tudja folytatni, de ugye most már az a helyzet. Itt anyagi, nem kevés anyagi áldozat is kell hozni. Ugye azt tudni kell, hogy a postai tarifák nem lefele mennek, hanem általában fölfele most már. És ugye valamikor, ha az ember hozzá akart jutni egy szép blokkhoz, az volt 10 forint. Most ez ilyen 500, meg 1000 forintnál kezdődnek ezek a blokkok. Úgyhogy szóval nagyon mélyen zsebbe kell esetlen nyúlni. Na most ezt mai világban tudom, sok család ezt nem engedheti meg magának, sajnos. Aki meg már egyszer abba hagyta, hát az már nagyon nehéz lesz azt újból visszarángatni a dologba. Lehet egy motivumot gyűjteni, aki csak azt mondja, hogy hát gyerek, engem érdekelnek az állatok, méghozzá a ragadozók, vagy akármi, és akkor arra próbálok ráfókuszálni. És akkor aztán nem csak a magyart, hanem akkor a világba. És akkor próbálok ahhoz gyűjteményt csinálni. Gyönyörű kiállításokat csinálnak, ifjúsági gyűjtők is már. Igaz, biztos, hogy felnőtt segít nekik nyilván, de van, akik hát nagyobbak, azok már hogy maguk megcsinálják, ugye számítógépen mindent meg lehet ma oldani, feliratokat, mert az írógépes dolog ez már úgy kiveszőben van. Tehát a régi, azt már nem is fogadják el egy normális kiállításon, nyilván mindenki számítógép, de anyagom is teljesen számítógépen van fönn. Tehát azon tudok variálni, hogyha valamelyik lapot át akarom dolgozni, akkor csak megkeresem, és azon át rendezgetem a dolgaimat. Tehát ez így egyszerű. Mai gyerekeknek még a számítógépet nem nagyon kell magyarázni. Az unokám is ugyanígy van, hogy az Kenny vágja már, hogy azzal van elfoglalva éjjel-nappa szinte. Még hát ugye ez az online tanítás is, ő nekik a kezükre játszott, mert igen, otthon volt és csinálta. De visszatérve az, hogy egy motivumot kitalál magának az illető, legyen az egyházi, legyen az akármi, és akkor azt próbálok akkor minél többet összeszedni, és egy szép kis gyűjtemény kialakul belőle, amiben aztán, hogyha van kedve, csinálhat, mert cserkészek is vannak, ugye rengeteg cserkészbélyeg van a világban, abból is lehet egy gyönyörű gyűjteményt összehozni. Adott a lehetőség, csak hát kedv kell hozzá.
Hát talán, hogy ez a nyitás azért a fiatalabb generáció felé, hogyha tematizálva egy kicsit próbálnak közelíteni feléjük, lehet, hogy jobban magukénak érzik majd ezt, és esetleg inkább tényleg testközelbe szeretnék kézzelfoghatóan látni ezeket a dolgokat, meg ha a kivitele olyan minőségű, hogy az folyamatosan fönntarthatja a figyelmet esetleg, akkor talán van remény. Minden esetre én gratulálok Rezsőnek ahhoz, hogy még ezzel ilyen szinten tud foglalkozni, és hogy másokat is inspirál el, és segít másokat is.
Próbálunk, igen.
Ezhez a kiadványhoz pedig külön gratulálok, illetve a kiállítási anyagaihoz, és én azt kérem Rezsőtől, hogy azért legyen olyan sorozat, amit még nem zárt le. Hogy majd bővíthesse még, és még legyen nagyon sok olyan bélyeg, amire vágyakozik, és majd egy 25-30 percet csak töltsön el azzal, hogy kicsomagolja és hozzáfér. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy meghívtak, és akkor tudtunk erről beszélgetni. Bár mondom, lenne több gyűjtő, én örülnék neki.
Nagyon köszönöm.